Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 162. számú dicséretünk első versét énekeljük. 162. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Ím béjöttünk nagy örömben, felséges Isten. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat, 475. számú dicséretünket énekelve, annak mind a három versét. 475. számú dicséretünk első verse így kezdődik, imádkozzatok és buzgón kérjetek. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele 8. részéből, a 26. verssel kezdődő és a 34. verssel bezáródó igeszakaszból. tekintettel arra, hogy ez hosszabb ige szakasz, kivételesen ülve hallgassuk Isten igéjét. Hasonlatosképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, és aki esedezik is érettünk. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük őrző, vigyázó és gondviselő kegyelmedet, amellyel oly gyöngéden átölelted az életünket. Dicsőítünk erődért és hatalmadért, amivel fenntartod ezt a világot, meg annyi gonosz erő és emberi felelőtlenség közepette és ellenére is. És magasztalunk jóságodért, hogy nem úgy fizetsz nekünk, ahogy megérdemelnénk, hanem irgalommal és szeretettel. Köszönjük, hogy mindeközben figyelmeztetsz, és lelkünket ébresztő szavadat mondod újra és újra. Hálásan köszönjük, hogy itt lehetünk, és azt is köszönjük, ha itt kell lennünk, mert vonzottál, csalogattál, hogy a szívünkre beszélhess. Köszönjük, hogy vigasztalni akarod a gyászolókat, a betegeket. Gyámolíts bennünket elesettségeinkben. Töltsd el szívünket reménységgel, elhunyt szeretteink felől. Légy irgalmas hozzánk. Szólj, Urunk! Szólj, Urunk, és mi szeretnénk meghallani, amit te mondasz. Segíts ebben is nekünk, a Krisztus Jézusért. Amen. Az ige meghallására készülve 162. már megkezdett dicséretünk 7. versét énekeljük. Prédikáltasd szent ígédet, felséges Isten! ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből. János apostol közönséges első levele második részéből, annak az első versét. Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ma kezdődik ezzel az Isten tisztelettel az ökumenikus vagy egyetemes imahét. Egész Európában, a keresztény gyülekezetekben, nem csupán a protestáns gyülekezetekben, a római katolikus gyülekezetekben is. És így természetesen kezdődik az egyetemes imahét magyar hazánkban is, és ebben a gyülekezetben is. A reánk jövő hét estéjein, hétfőtől péntekkel bezáródóan, minden este 6 órakor itt ebben a templomban fogunk találkozni, amikor felhangzik majd Isten igéje, amely sorozatot most a brazíliai keresztények állították össze, az imahét teljes programját, a Samáriai asszony történetéből, és ennek a történetnek a lépcsőin fogunk majd haladni. Érdemes nyilván már hétfőn az első lépcsőfokra lépni ahhoz, hogy végigjárassuk együtt azt az utat, amit ez az ige szakasz kijelöl a számunkra, és az ilyenkor a gyakorlat, hogy az istentisztelet végén imádkozunk, mert hogy egyetemes ima héten vagyunk. Imádkozunk közösen, imádkozunk egyénenként. Hívunk bennőtöket, itt lesznek az erzsébeti protestánsok, evangélikusok, baptisták, a testvér református gyülekezetek tagjai. Reménységünk szerint lesznek közöttünk római katolikus testvérek is, lelkipásztorok is, jöjjünk mi magunk is. Kedves testvérek, mert hogy kezdődik az egyetemes imahét, úgy gondoltam, hogy erre készülve szóljon ma itt közöttünk a nyitó alkalmon az igehirdetés kimondottan az imádságról. Tekintettel arra, hogy ez egy hatalmas, szabad így mondanom, témakör, ezért úgy gondoltam, hogy ma három rövid bevezető gondolatot mondok el először, és aztán szeretnék valami olyasmiről beszélni az imádság kapcsán, azt is mondhatnám erről a sokszor hallott és beszélt téma az imádság kapcsán, ami nagyon meggyönyörködtette a szívemet, készülve erre az Isten tiszteletre. A három megjegyzés előzetesen az imádság kapcsán a következő. Az első megjegyzésem az, hogy a világ népei imádkoznak. Ez az első megjegyzésem. Bármilyen kultúrában élnek, bármelyik földrészen, bármelyik valláshoz vagy felekezethez tartoznak, a világ népei imádkoznak. Imádkoznak északon és délen, keleten és nyugaton, imádkoznak úgynevezett civilizált kultúrákban, és az ős erdők közepén primitívnek mondott, nem igaz, csak primitívnek mondott népek egyaránt. A világ népei imádkoznak. Mintha lenne egy ősi ösztön, amelyik dolgozik a világ népei életében, és ezért imádkoznak. Mintha lenne valami ősi ösztön bennük, mindegyikben, minden népben, bármilyen messze éljenek egymástól, vagyis egymásra hatni nem tudtak. Istenhez imádkoznak a világ népei, akinek a személyét másként fogalmazzák meg. Másként tisztelik. Más és más szellemi, lelki helyzetben mondják az imájaikat. Vannak, akik állva, vannak, akik térdelve, vannak, akik arcra borulva, vannak, akik éneklik az imájukat, vannak, akik mormolják, vannak, akik sóhajtják, és vannak, akik megfogalmazzák. A világ népei imádkoznak. Ima hétre készülve ez az első megjegyzésem. Ilyen általános megjegyzés. A másik ilyen bevezető általános megjegyzésem az ima kapcsán az imádkozó Jézus. És azért kell őről a külön is beszélnünk, testvérek, mert Jézusnak az imádsága, az imádkozó élete nem a vallási kultusza része volt. Figyeljétek meg, hogy nálunk úgy van, hogy a vallási kultuszunk, a hívő életünk, a keresztény életünk része az, hogy imádkozunk. Jézusról fel van jegyezve, hogy szokása szerint bement a templomba, vagyis Jézus templomba járó volt. De az nincs róla írva, hogy volt egy szokása, ami szerint imádkozott. Jézusnál nem alkalmi dolog volt, hogy imádkozott. Egy hithű zsidónál elő voltak írva az ima idejei, mint egy hithű muzulmánnál is, mint egy buddhistánál is, mint egy sintoistánál is, egy hindunál is, sorolhatnám. Jézusnál nem a vallásos élete egy része volt az, hogy imádkozott, hanem az élete volt. Nem a szituáció hozta elő Jézusból azt, hogy imádkozzon. Figyeljétek meg önmagunkat, hogy mi úgy imádkozunk, hogy egy-egy szituáció hozza elő belőlünk, hogy imát mondjunk. Történik valami. Vagy éppen, hogy szeretném, hogy történjen valami. Jézus nem így imádkozott. Jézusnak ez volt egész földi élete alatt az élő kapcsolata az atyával. Csak egyszer szakadt meg, akkor se ő miatta. Kedves testvérek, Jézusnál nem alkalmi tevékenység, hanem az élete formája része volt, hogy imádkozott. Nem olvasunk olyasmit, hogy akkor imádkozott, amikor valami úgy alakult. Nem. Az imádsága az atyával való, megszakíthatatlan, természetes, magától eredő élő kapcsolata volt. Nem a vallás gyakorlásának egy része. Mint nálunk. A harmadik általános megjegyzésem a mi imádságainkkal kapcsolatos. Az általában imádkozás, Jézus imája, most menjünk egy kicsit közelebb magunkhoz. Még mindig általános módon, de már magunkról beszéljünk. Kedves testvérek, amikor valaki a hívő életének igazán boldog állapotában van, akkor nem kell fölhívni a figyelmét, hogy imádkozzál. Azt se kell neki megmondani, hogy hogyan imádkozzál. Azt se kell neki megmondani, hogy mikor imádkozzál. Azt se kell neki megmondani, hogy miért imádkozzál. Mert amikor a hívő életünk igazán boldog, Istennel összekötött állapotában vagyunk, az egy olyan szerelem, amelyben nem kell bennünket tanítani arra, hogy hogyan beszéljek azzal, akit szeretek. A boldog hívő állapotunkban nem kell bennünket semmire tanítani. Nem kell emlékeztetni, nem kell figyelmeztetni. Mert amivel tele van a szívem, az megjelenik a számon, az imádságaimban. És amikor ilyen állapotban van a hívő életünk, akkor azt se kell nekünk elmondani, hogy szeresd a másik embert, és Istennel beszélgess róla. Amikor imádkozol érte. Nem egymással kell beszélgetni emberekről. Ezt pletykának és súsárlásnak nevezi a Biblia. Testvérek, az imádságnak több gyökere van, ezzel most nem akarok foglalkozni, de hadd mondjam el, hogy az imádságnak egy fő gyökere van, és ez a szeretet. Ez a legfőbb gyökere az ima életnek, az imádságnak, a szeretet. Amikor a szíved tele van Isten iránti szeretettel, akkor a világ legtermészetesebb módján imádkozol. Nem kell neked azt mondani, hogy naponta egyszer csendességet tartsál, mert buszon és villamoson, úton és munkahelyen állandóan eszedbe jut a szerelmed, hogy szereted az Istent, hogy tele van a szíved örömmel és hálával, hogy boldog vagy, hogy ő a tiéd, és te az övé lehetsz. És akkor az emberekről nem úgy gondolkozol, ahogy megérdemlik. Kedves testvérek, a legszorosabb összefüggésben van az ima életünk, a lelki állapotunkkal. Ezen belül pedig a szeretet. Amikor az ember szíve tele van Isten iránti boldog szeretettel, akkor csodálatos imákat tud mondani egy nap sokszor is. És akkor megtelik a szája és a szíve a másik ember iránti szeretettel, és az imáiban megjelenik a másik ember, akiért könyörög. Testvérek, az ima gyökere a szeretetben van. Ezért nem kell tanítani. Kedves testvérek, az imádság, az imádkozás képessége minden ember számára adott Istentől. Bárki képes imádkozni. Bárki. Így vagyunk megteremtve, a világ minden népe. Minden ember, aki erre a világra érkezik. És most gondold végig. Szoktál-e imádkozni? Kedves testvérek, nem csak a kitűnő lelki állapotunkból következően természetesen mondjuk az imádságainkat. Hanem az is igaz, hogy nem kell tanítani sem a bajban lévő embert, hogy imádkozz. Ki megtudja, hogy rákbeteg. Nem kell neki tanítani, hogy így imádkozz. És akinek válságba jut az élete, nem kell neki mondani, kiderül, hogy úgy van megteremtve. Ezzel a képességgel, hogy tud imádkozni. Kedves testvérek, az ima életünk szoros összefüggésben van a lelki állapotunkkal, és itt hadd mondjak annyit, hogy ha a legrosszabb lelki állapotban vagyis, ha megrendült állapotban vagy is, akármibe, egyet ne hagy soha abba, hogy imádkozz. Ha nem tudsz úgy imádkozni, ahogy szeretnél, imádkozz úgy, ahogy tudsz. Ahogy tudsz. És ha végleg kiszáradt a szádon az ima, akkor kezd el azzal, hogy étkezés előtt elmondod az asztali áldást. És ha végleg nem imádkozol, jusson eszedbe, amire apád vagy anyád tanított, vagy nagyanyád, és este mondd el a gyermekek esti imáját. És ha ezt se tudod, akkor mondd el az úri imát, csak fel ne add. Csak imádkozz. Csak fel ne add. Ha nem tudsz úgy imádkozni, mint szeretnéd, imádkozz úgy, ahogy tudsz. Kedves testvérek, és akkor menjünk közelebb ahhoz, amiről az általánosságba elmondott bevezető után szeretnék szólni. Az egymásért, a másikért elhangzó imáink fontosságával megyek a témám felé. Testvérek, a közbenjáró imádság, az, hogy másokért imádkozom, másokért könyörgök, csodálatos ajándéka Istennek. Óriási lehetőség. Megrendítő, másokért mondott imádságokkal van tele a Biblia. Hadd említsem például Mózest, aki egyszer, amikor a filiszteusokkal harcolt az ő népe, mindig attól függött a csata állása, hogy Mózes fölteszi a két kezét, és mondja a zsidó szokás szerint az imát. És amikor nem bírta tartani a kezeit és leeresztette, akkor mindig vereségre álltak. Végül két ember fogta a kezét, és emelte. És Mózes mondta egész nap az imát, és nem bírta tartani már a kezét. Tartották mások. És a győzelme a népnek azon múlott, hogy Mózes két keze fent van-e, és mondja az imát. És mondhatnám a nagy proféták közbenjáró imáit, István vértanú imádságát az őt kivégzőkért, és mondhatnám egyiket a másik után a közbenjáró imák sokaságát, de valami másról akarok beszélni. Arról, testvérek, ami oly gyönyörűséggel töltötte el a szívemet, hogy az egész mennyei világ, az angyalok, a Szentlélek Isten és Jézus mind segítenek imádkozni és könyörögnek értünk. És erről a csodáról szeretnék valamit ma a szívetekre helyezni. De mielőtt elmondom, úgy szeretném, ha annyit megjegyeznél, hogy az egész mennyei világ könyörög érted. Az egész mennyei világ. Mikor egyszer megérted, elhiszed, aztán átéled, attól kezdve nem lesz nyűg az ima, hogy ezzel a mennyei világgal te kapcsolatot tarts. De vedd tudomásul, Isten megváltott gyermekeiért az egész mennyei világ könyörög. Na menjünk sorba.
az angyalok.
Kedves testvérek, az van írva az igében, hogy az angyalok Isten országának szolgálói, itt a földön is szolgálnak Isten parancsa és akarata szerint az embereknek. Védik, erősítik, szólítják az embert itt a földön. Elképesztő munkát végeznek az angyalok Isten gyermekeiért, itt a földön is. De a mennybe is. Azt olvassuk a Jelenések könyvében, hogy ők azok, akik a szentek könyörgéseit az Isten előtt lévő oltárra leteszik. De hogy is olvassuk ezt az igében? És felment a tömjén füstje a szentek könyörgésével az angyal kezéből az Isten elé. Először arra figyeljetek, hogy nem egyenes úton megy az ima, hanem a tömjén füstjével együtt. Ez azt jelenti, testvérek, hogy az imádság, amit a szentek Isten gyermekei mondanak a földön, azok úgy jutnak el Isten oltárára, az aranyoltárra, hogy valamit az első pillanattól kezdve hozzáad a mennyei világ az imáinkhoz. Azt mondja, a tömjén füstjével együtt. És mindjárt megértitek majd, hogy mi ez. De angyalok teszik le Isten elé. De nem úgy magában megy az imádságunk. Nem lenne alkalmas. Nem lenne alkalmas. A menny az első pillanattól kezdve, amikor elhangzik egy emberi szívből, szájból az imádság, és elindul Isten felé. Mielőtt oda kerül minden imádság, és szeretném, ha megértenétek, minden imádság. Átmegy az angyal kezén. Angyal érinti, angyal viszi, angyal teszi le. De mellé ad a menny valamit, ami egészen mennyei, a tömjén füstjét. A megtisztító krisztusi jó illatot. Úgy már le lehet tenni Isten elé a szentek imádságait. Testvérek, magában nincs tökéletes ima. És mindjárt lépünk tovább, és jól meg fogjátok ezt érteni. Még jobban fogjátok csodálni az Istent. Csak tökéletlen imák vannak. Az Isten előtti aranyoltárra letehetetlenül tökéletlen imák vannak. És mégis azzá lesznek. Ehhez már kell az angyal keze. És kell a mennyei plusz, amit a menny világa az imádságaink mellé ad. Tömjén füstje felment a szentek könyörgésével az angyal kezéből az Isten elé. Tudtad? Tökéletlen imájainkat angyalok viszik. Hát nem gyönyörű? Ne félj imádkozni, mondd csak az imáidat. Majd tömjén füst kerül mellé, ha Isten gyermeke vagy. Angyal veszi kézbe, és viszi tovább, és teszi le Isten oltárára. De van ám még tovább is. Azt olvastuk az előbb a római levélben, hogy a Szentlélek segítségére van a mi erőtlenségünknek. Miben vagyunk mi erőtlenek? Mondja tovább Pál. Mert azt, amit kérnünk kell, és amint kellene kérnünk, nem tudjuk. Nem tudjuk. Az angyal ad mellé egy égi töbletet, az imáink mellé, de maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Olvastuk az igébe. És így folytatódik. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, hogy mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért a szent lélek. A szentek imái sem tökéletesek, mert sem azt nem tudjuk, amit kérnünk kell, sem azt nem tudjuk, amiképpen kérnünk kell. És akkor megjelenik a Szentlélek. És a tökéletlent tökéletesíti. Mert aki a szíveket vizsgálja, az az Isten, tudja, hogy mi a Szentlélek gondolata, mert Isten szerint való módon esedezik. Így olvastuk az igét. Elindulnak a mi emberi imádságaink, de csak Isten szent lelke tudja, hogy mit és hogyan kell kérnünk. Ezért segítségére van az imáinknak. Esedezik a Szentlélek Isten előtt érettünk. És ott van a korona, a csúcs. Könyörög és esedezik érettünk a mennybe. Jézus is. Kedves testvérek, azon külön gyönyörködött a lelkem, hogy Jézus nem az imádságaink kapcsán könyörög érettünk. Ahogy az angyal magának az imádságnak segít be azzal, amit az imádság mellé tesz. Ahogy a Szentlélek abban segít, hogy az imádságaink Isten előtt kedvesek legyenek. Jézus is esedezik érettünk. Kedves testvérek, minden értünk van a mennybe. Úgy szeretném, ha megértenétek, Istennek egyetlen egy nagy ügye van, az én vagyok. Az te vagy. Istennek egyetlen egy nagy szerelme van, az az ember, aki teremtett, az te vagy. Isten minden gondolata te vagy és én vagyok. Ezért megtett itt a földön Jézus mindent értünk. Egészen a Golgota keresztjéig. És utána mi történt? Felment Jézus a mennybe, ott ül az Atya Isten jobbján, és mit csinál? Esedezik érettünk. Még mindig kell. Még ott is kell. A megváltottakért is kell. Az üdvösséget nyertekért is kell. Jézus irántunk való szeretete nem fejeződött be a Golgotán. Ma is folyik a mennybe. Esedezik érettünk. Kedves testvér, örömmel hirdetem, van a mennybe védő ügyvéded. Nem olyan, mint a földiek, igazi védő ügyvéded van a mennybe. Maga Jézus. Hogy mondja az ige? És ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál. Testvérek, Jézus még a mennybe is véd bennünket. Könyörög érettünk, szószólónk. Milyen ügybe véd bennünket? Ugyanabban az ügyben, amiért itt a földön a keresztre ment és meghalt. Itt a bűneinkért halt meg. A mennybe azt mondja az ige, hogy ha valaki vétkezik, bár hívő ember, bár Isten gyermeke, de vétkezik, akkor van valaki, aki szószólónk, pártfogónk, véd bennünket az Atya előtt. Jézus. Az angyalok viszik, a Szentlélek tökéletesíti az imáinkat. Jézus pedig mondja értünk a maga védő beszédét az Atya előtt folyamatosan. Az egész mennyei világ imádkozik értünk. De jó ezt tudni. Hát nem. Most már értitek, hogy miért töltött el végtelen öröm a szívemet, mikor készültem erre az ige hirdetésre. Mi sokszor úgy gondoljuk, valami nehéz dolog az az ima, meg úgy gondoljuk, hogy imádkozzon mindenki magáért. Örömmel jelentem. Van, aki egy pillanatra se feledkezik meg rólad, ha Isten gyermeke vagy. Soha. Egy pillanatra se. Mert te vagy az Isten szívügye, a mindene, a szerelme, az aggódása, ha szabad ilyen emberi szót mondani. Jézust nem kell figyelmeztetni rá, hogy imádkozzon, érted? Ha vétkeztél, van szószólód az atyánál. Te ezt az igét azzal kezdi János, hogy ne vétkezzetek. De ha mégis vétkezik valaki, ha Isten gyermeke, van szószólónk, mert Jézus nem felejt el téged. Sokat fizetett érted. Hogy felejthetne el? Nem felejt el téged. Mi se felejtsük el az imát Istenhez, és mondjuk naponta a hála imákat, mondjuk a könyörgést és a bűnvallást. Imádkozzunk Istenhez egymásért. Mozgassa az imáinkat a szeretet Isten és a másik ember iránt. Mert az ima élet gyökere a szeretetben van. Ezért szeress és imádkozz. Imádkozz és szeress. Áldjon meg bennünket az Isten. Imádkozzunk. Belegyönyörködik a lelkünk, a szívünk, az egész belső emberünk, hogy mint a te megváltott gyermekeid, akként vagyunk biztosítva, hogy itt a földön megbocsátottad minden bűnünket Jézusért, aki tökéletesen eleget tett helyettünk és érettünk. És a meg annyi vétket, amit elkövetünk azóta is, mint hívő emberek,
amelyekkel nem barátságban, hanem harcban akarunk újra és újra állni. Ha nem is tudjuk azt és úgy kérni, a te lelked segít. Angyalok viszik, te magad Jézus pedig pártfogóként ott állsz értünk az Atya előtt. Nem tudjuk elégszer elmondani, hogy köszönöm. De most elmondjuk újra. Köszönöm. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Az iratterjesztésben a 2015-ös, vagyis ennek az esztendőnek szóló bibliaolvasó kalauzunkat, ez az igei vezérfonalunk, aminek alapján olvassuk a Bibliát, és ugyanott az iratterjesztésben az elhangzó igehirdetések is megvásárolhatók írott formában 50 forintos áron. Ezt a kis pénzt is azért kérjük ezekért, mert ezekből állítjuk elő az időszakos újságunkat, több száz példányban minden egyes esetben azért, hogy azt pedig már ingyen tudjuk a testvérek rendelkezésére bocsátani. Jövő héten egyetemes imahét lesz, ahogy hallottátok az ige hirdetésbe. Itt fognak találkozni a kerület testvérgyülekezetei és lelkipásztorai, mi leszünk a házigazdák. Hétfőtől péntekig este 6 órakor kezdődnek ezek az alkalmak. Hívjuk a testvéreket. Ugyanakkor azt is kell, hogy jelentsem egyrészt hálás szívvel, másrészt kissé zavartan, hogy a jövő héten csütörtökön a Magyar Kultúra napján az erzsébeti rendezvénynek egyetlen egy ünnepi aktusa van, és ez nem más, mint a gyülekezetünk kórusának a Csili nagytermébe való szolgálata. Jövő héten csütörtökön este 6 órakor. Elkerülhetetlen volt ennek az elvállalása, viszont nyilvánvaló előttünk az is, hogy egy egyházi kórust meghallgatni elsőrenden azoktól várhatjuk, akik kötődnek az egyházhoz. Azoknak viszont itt tartunk egész héten minden este rendezvényt. Fölhívtam a baptista lelkész testvért, és felajánlottam neki, hogy cseréljünk szolgálatot, mert ő szokott csütörtökönként lenni, és azt mondta, hogy semmiképpen nem. Elkezdődött egy hosszú telefonálgatás a kerületi lelkészek, és köztem, mint házigazda, közt egy rendkívül kínos helyzet adódott. És végül abban maradtunk, hogy mindnyájan kihirdetjük. Egyrészt, hogy mindenkit hívunk szeretettel az egész hetes, így a csütörtök esti 6 órakor kezdődő imaheti alkalomra. Ám ha valaki úgy döntene, hogy ő nem ide kíván jönni, nem ezen kíván részt venni csütörtökön este, hanem a kórusunk 90%-ban egyházi énekeket éneklő alkalmára kíván elmenni a Csili nagytermébe, azt most el fogjuk szeretettel fogadni, tűrni, meg fogjuk érteni. Nem tudom, hogy mi a megfelelő kifejezés erre, de nyilván értitek, hogy egy roppant kínos, kellemetlen, nehéz szituáció ez. Végül ebben megegyeztünk a lelkészekkel, a sorozat itt végigmegy, és ki fogjuk hirdetni minden este ezt is, hogy arra is van lehetőség, hogy egy este csütörtökön nem ide jön valaki, hanem oda megy, de valahova nagyon kérjük, hogy menjen. Vagy oda, vagy ide. Nehogy az legyen ebből, hogy se ide, se oda, mert nehéz választani. Tehát dőljön el, és akkor abban legyünk állatatosak és következetesek. Ez a rendezvény ott a Chilibe ingyenes, így alakult. Ma tették az asztalomra azt az e-mailt, amelyikben híradást kaptunk arról, hogy véradás lesz a 20. kerületben, most kedden, január 20-án a véradás helye a polgármesteri hivatal, a véradásra való lehetőség időpontja pedig délelőtt 10 órától délután 2 óra közötti időszak. Kérik vinni a regisztrációhoz a szükséges iratokat, személyt, lakcímkártyát és a tajkártyát. Végül, ahogy az imádságban is hallhattátok, gyászoló testvérek vannak közöttünk, az elmúlt héten kísérték szeretteik utolsó útjára Varga Sándor testvérünket, aki 87 esztendőt élt, és Pusztai Zoltánné testvérünket, aki 76 esztendőt élt. A közöttünk lévő gyászolók életére Isten vigasztaló kegyelmét kérjük. Isten tiszteletünk végére érkeztünk. A 196. számú dicséretnek énekeljük el az első és a 7. verseit, tehát 2 verset énekelünk. 196. számú dicséretünk első és 7. versét, majd a himnuszt. Az első vers így kezdődik: mondjatok dicséretet, keresztények az Úristennek.